Pál levele a Galatákhoz, harmadik fejezet. Ó, esztelen Galaták! Ki igézett meg titeket, akiknek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Pál visszaemlékezteti őket a megváltásuk kezdetére, amikor először hittek Jézus Krisztusban, és hitük alapján Isten igaznak ismerte el őket, még azelőtt, mielőtt bármit is tettek volna. Aztán jött valaki, aki azt mondta, hogy ha valóságosan szeretnétek megigazulni, akkor ezt is ezt nem tehetitek, de azt meg kell tegyétek. Ezáltal elkezdték a megigazításhoz vezető törvényeket felállítani, amit igen sokszor kényszerítenek ránk is. Például azt mondják, ha minden nap 10 fejezetet elolvasol a Bibliából, és reggelente legalább fél órát imádkozol, akkor sokkal igazabb leszel, mint az, aki ezt nem teszi. De a törvény cselekvése által senki sem lehet igaz Isten szemében. Ha ez alapján igazulhatnánk meg, akkor Krisztus hiába halt volna meg. A Galaták fejét teljesen elfordították ezek a tanítások, mert nagyon hihetően hangzottak. De Pál azt kérdezi, hogy a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallgatásából származó hit alapján? És ez egy költői kérdés, mert a válasz egyértelmű. A hit alapján. Ez a Galatákhoz írt levél fontos, mert még manapság is igen nagy a hajlandóság arra, hogy Istennel való kapcsolatunk alapját cselekedetek képezzék. Ez mindig igen veszélyes alap az Istennel való kapcsolatra, mert cselekedeteinket nem mindig fogadják tetszéssel az emberek, és sokszor még mi magunk sem. Gyermekkoromban egy pünkösdi gyülekezetben nőttem fel, és nagyon vágytam arra, hogy a Szentlélek teljesen átvegye az irányítást az életem felett. Nagyon sok estét töltöttem olyan találkozókon, ahol a Szentlélekben való keresztségre vártam. Ezekben a gyülekezetekben gyakori volt esténként, hogy az emberek megosztották egymással a Szentlélek munkájával kapcsolatos saját tapasztalataikat. A teológiám legnagyobb része ilyen találkozók eredményeként alakult ki, és ennek következtében igen összekuszált volt. Sokszor hallgattam, amint az emberek megosztják, hogy miként szállt rájuk a Szentlélek, és én is nagyon vágytam már erre az alkalomra. Például volt, aki azt mondta, hogy abban a pillanatban, amikor elővette a cigarettacsomagot a zsebéből, letette az asztalra, és azt mondta, hogy mától kezdve nem dohányzik, akkor Isten megkeresztelte őt az ő szent lelkével. Sajnos én nem dohányoztam, így én nem tehettem le a cigarettáimat sehova. Ezekben a gyülekezetekben kimondatlanul is volt egy olyan érzés, hogy a Szentlélek akkor fog betölteni, amikor már elértél egy bizonyos fokú szentséget. Tehát én úgy akartam megkapni a szent lelket, hogy a törvényt próbáltam betartani, megtartva a szabályzatokat, és aláírva a fogadalmat, hogy nem iszom, nem dohányzom, nem megyek táncolni, stb. Stb. Minden évben, amikor ezt aláírtam, megpróbáltam a Szentlélek keresztségét megkapni, mert ugye aláírtam a fogadalmat, tehát most már jó leszek. Ezzel nagyon sokat küzdöttem, mert nem tudtam megérteni, hogy Isten miért nem akar már engem betölteni az ő szent lelkével. A Szentlélekben való megkeresztelkedésem akkor történt meg végre, amikor egy napon azt mondtam. Uram, ezúttal a hitem alapján szeretném megkapni. Félretettem végre a saját jóságomról és szentségemről alkotott képet, amelyet annak alapján alakítottam ki magamról, hogy nem dohányoztam és nem ittam. Ugyanis a probléma az volt, hogy egyik barátom, aki dohányzott, már megkapta a Szentlélek keresztségét, és azt gondoltam, hogy Isten nem igazságos, mert tudtam, hogy én sokkal igazabb voltam, mint ő. Amikor tehát megkaptam a Szentlélek megerősítését, ez a hitem által történt meg. Pál költői kérdésére tehát egyértelmű a válasz. Hitáltal kapjuk meg a szent lelket. Ezt nem érdemelheted ki. A pünkösdista koncepció az volt, hogy testünk méltóvá formálható arra, hogy a Szentlélek benne lakozzék. Soha. A Szent Lelket az ige meghallgatásából származó hit alapján kaphatjuk meg. Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Meg akarjátok javítani, amit Isten adott nektek? Kérdezi Pál. És hányszor próbáljuk magunkat még igazabbakká tenni cselekedetek alapján, megfelelés alapján? Szövetségeket kötünk vele, és megígérünk neki mindent. Ígérem Istenem, hogy jövő héten minden nap imádkozni fogok, és ennek az ígéretnek alapján azt akarom, hogy megáldjál. Látható, amint lélekben indulunk, de aztán testben akarunk tökéletesekké válni. Pál pedig megfeddi a galatákat ezért a hamis koncepcióért. Hiába tapasztaltatok volna ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erővel munkálkodik köztetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt? Ez sokszor problémákat okoz, mert vannak olyanok, akik csodaszolgálatokkal járnak közöttünk. Hirdetik, hogy gyere és láss csodákat. Például csodák minden hétfő este. Mintha Istent időhöz akarnák kötni. Ez azért okoz problémát, mert sokan a csoda evangelizálók közül mély személyes problémákkal küzdenek. Mégis igen nagy embertömeg előtt úgy néz ki, hogy csodákat tudnak tenni a szolgálatukon keresztül. Volt például egy ember, akit A.A. Allennek hívtak, aki megnyitotta a csodák völgyének farmját Arizonában. Ő egy alkoholista volt, és ennek következtében is halt meg később San Franciscóban. Mégis képes volt emberek előtt imája eredményeképpen olyan csodákat tenni, amiről nagyon sokan tettek bizonyságot. Egy ilyen eset számunkra teljesen értelmetlennek tűnik. Először is azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy Istentől ilyen hatalmat kaphassunk, megfelelő, igaz, szent és elkötelezett életet kellene éljünk. De ez nem így van. Akik csodákat tesznek, nem a megigazulásuk alapján teszik ezeket. És ez a tény igen sok embert megbotránkoztat, amikor közelebb kerülnek egy ilyen csodatevő ember életéhez, és rájönnek a Szentlélekkel való járásuk tökéletlenségére. Isten nem azért jutalmaz meg minket, amit csinálunk, és nem is az erőfeszítéseink vagy a jóságunk miatt. Amit Isten nekem ad, azt annak alapján adja, hogy én miként hiszek az ő kegyelmében. És ezek az emberek megtanultak hinni Isten kegyelmében. Nem nézik saját maguk gyengeségeit, hibáit, megtanulták, hogy miként ihlessék arra az embereket, hogy hitáltal Istenre vessék tekintetüket. És Isten megtiszteli azon emberek hitét, akik jönnek hozzá és kérnek tőle. Bármely munka, amit Isten az életemben tett, azt a Jézus Krisztusban és az Isten kegyelmébe vetett hitem alapján tette, és amikor ezt az igazságot befogadtad, akkor várhatod Isten áldásait, annak ellenére, hogy tudod, hogy nem érdemled meg az áldásokat. Mert nem annak alapján megyek Istenhez, amit megérdemelnék, hanem az ő kegyelmében állok, abban járok. Akkor ez vajon azt jelenti, hogy bármilyen bűnökkel teli életet élhetek? Egyáltalán nem. Krisztus szeretete kötelez arra, hogy olyan életet éljek, ami kedves Isten szemében, és amikor ezt a kritériumot használom cselekedeteim megítélésére, rájövök, hogy egy sokkal szigorúbb életet élek, mint amikor a jó és a rossz volt a megítélésem alapja. Sokszor hallom ezt a kérdést, hogy helyes dolog-e ezt és ezt cselekedni, vagy ugye nem helyes ezt és ezt csinálni. De nem ez kellene legyen a megítélés alapja, hanem az, hogy ha ezt megteszem, kedves-e ez Isten szemében. Sok ember mondja, hogy ezzel nincs semmi gond, ha ezt és ezt csinálom. Lehet, hogy így van, de ha nem lesz ez kedves Isten szemében, akkor az a lényeg. Ha például egy jó napom volt, különlegesen jótékony voltam és sok jót cselekedtem, nem tekinthetem ezt alapnak arra, hogy Istentől bármit követeljek. Isten azért áld meg, mert szeret engem, és szereti azt, ha én egyszerűen csak bízom benne, és szereti, ha kedvében járok. De még ez sem az alapja annak, amiért bármit is adna nekem Isten. Az alap Isten irántam tanúsított szeretete és kegyelme, amelynek alapján kijönti rám áldásait, amint én ezt egyszerűen csak előre elhiszem, és bízom abban, hogy ezt meg fogja tenni. Ha a saját igaz voltod alapján jössz Isten elé, akkor nem sok áldást kaphatsz ebben az életben. De Isten kegyelme alapján az áldás folyamatos lesz. Amint Jákob mondta, Istenem, nem érdemlem meg kegyelmed legkevesebbjét sem. Nem az érdem számít, hiszen Jákob egy botrányhős volt. Isten mégis hatalmas módon megáldotta, és Jákob tudta ezt. Egy csaló, egy gazember volt, aki manipulálta az embereket, ezért mondta, amikor Isten áldásaira tekintett, hogy Istenem, nem érdemlem meg kegyelmed legkevesebbjét sem, mégis megáldottál. Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten ezért őt igaznak fogadta el. Mert hitt Istenben. Az is igaz viszont, hogy az Istenbe vetett hite olyan cselekedetekben nyilvánult meg, amelyek Istennek való engedelmességét bizonyították. Nem csak arról van szó, hogy azt mondom, hiszek az Úrban, hiszek Jézusban. Többről van itt szó, mint az igazság egyszerű szóbeli kijelentéséről. Mert ha valóban hiszek, akkor a hitem cselekedetekben fog megnyilvánulni. Ha itt állok előttetek, és azt mondom, barátaim, tudom, hogy 10 percen belül itt olyan földrengés lesz, amely porba fogja dönteni ezt az épületet. Isten ezt kinyilatkoztatta nekem. De ha tovább mondom a beszédemet, és nem teszek semmit, azt fogjátok gondolni, hogy nem igazán gondolom ezt komolyan. Miért? Mert a cselekedeteim nincsenek összhangban a szavaimmal. Mert ha tényleg komolyan gondolnám, azt mondanám, hogy kifelé mindenki a szabadba gyorsan, mert ez az épület romba fog dőlni. Kapjátok fel a gyerekeket, és futás! És én magam is elkezdenék rohanni. Ha valaki azt állítja magáról, hogy hisz Jézusban, de a cselekedetei nincsenek összhangban kijelentéseivel, akkor igencsak jogosan lehet kételkedni abban, hogy nem hisz igazán abban, amit mond. Ábrahám hitét cselekedetei bizonyították, mert ezek a cselekedetek hitének megfelelőek voltak. Ábrahám hitt Istennek, és az ő hite volt az, ami megigazulása alapjaként szolgált. Jakab azt írta, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Azt mondod, hogy hiszel? Mutasd a cselekedeteidet, és láthatóvá válik a hited előttem. Jakab arra mutat rá, hogy az igazság szóbeli kinyilatkoztatása nem elég. Tetteit kell ezt bizonyítsák. De Isten nem a tetteket vizsgálja, hanem azt a hitet, amely cselekedetre indított. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Tehát Ábrahám nem egy testi fajnak volt az ősapja, hanem egy lelki emberfajnak. Az Ábrahámnak kijelentett ígéretek nem fizikai utódokra vonatkoznak, hanem lelki utódokra. Pál ezért mondja, hogy mi, akik Ábrahám gyermekei vagyunk, hitünk által váltunk az ő gyermekeivé, tehát az a szövetség, amelyet Isten vele kötött, így válik az Isten és köztünk levő szövetségé. Így megtörténhet, hogy Ábrahám testi leszármazottja vagy ugyan, de ha nem hiszel, akkor lelki értelemben nem vagy az ő örököse. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Akik készek arra, hogy visszatérjenek a törvényhez, és azt tekintik az Isten előtt való megigazulásuk alapjául, azokra vonatkozóan azt írja Pál, hogy a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni. Ez azt jelenti, hogy a törvényt az utolsó betűig meg kell tartani, ellenkező esetben átok száll arra, aki ezt nem teszi meg. Teljesen mindegy, hogy melyik pontján szegjük meg a törvényt, ha ezt megtesszük, akkor ez annyi, mintha egyetlen betűjét sem tartottuk volna meg. Ha cselekedeteid alapján akarsz igaz lenni Isten előtt, akkor tökéletes kell legyél. Ha nem vagy tökéletes, akkor az a legjobb, ha a kegyelem evangéliumára figyelsz hitáltal, mert szükséged van rá. Ez az evangélium tehát a tökéletleneknek szól, a többiek pedig becsukhatják ezt a könyvet. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, világos, mert meg van írva. Az igaz ember hitből fog élni. Ezt az igét Isten a bajban levő Habakuk prófétának adta. Habakuk abban az időben panaszkodott Istennek, amikor a nemzet széteső félben volt, a vezetés tele volt korrupcióval. Habakuk látta ezt, mert bejáratos volt a kormányhoz, és kérte Istent, hogy ne engedje, hogy olyan dolgokat láthasson, amiket nem tud elviselni. Azt mondta Istennek, látom, hogy az egész rendszer rohamosan csúszik lefelé, és te, Istenem, nem teszel semmit ez ellen. Isten azt mondta, Habakuk, én dolgozom ezen, de ha megmondanám neked, hogy mit csinálok, nem hinnéd el. Habakuk azt mondta, hogy próbáljuk meg. Mire Isten, arra készítem fel Babilont, hogy az én eszközömül legyen abban, hogy ezeket az embereket elítéljem a bűneik miatt. Habakuk pedig kifakadt. Várjunk csak, ez nem igazságos. Igaz, hogy mi rosszak vagyunk, de ők szörnyűek. Miért használnál egy olyan nemzetet, amely még ördögibb, mint mi, azért, hogy megbüntess minket? Isten azt válaszolta. Na, ugye mondtam, hogy nem fogod elhinni. Habakuk azt mondta. Jól van, Istenem, elmegyek, és ott ülök a toronyba majd, és várom, hogy mit fogsz majd tenni. Felment hát a toronyba, és várta Isten következő lépését. És amint ott ült, egyszer csak Isten szavát hallotta. Habakuk, az igaz ember hitből fog élni. Higgyél nekem, bízzál bennem. A dolgok egyre csak nehezebbek lesznek, a nemzet fogságba kerül. Egyedül bennem higgyél, mert az igaz ember hitből él. Pál tehát ezt a fantasztikus isteni kijelentést idézi itt. A törvény a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt, a hit pedig az Istenbe vetett bizalomra. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Íme itt egy újabb dicsőséges pillantás Isten irántunk tanúsított szeretetére. Mert gazdag volt, de szegényé lett értünk, hogy az ő szegénysége által megismerhessük az ő gazdagságát. Mert Isten bűnné tette azt, aki nem ismerte a bűnt. Gyakran, amikor bemerítkezéskor lemegyünk az óceánhoz, a víz nagyon hideg szokott lenni. Amikor az emberek a hideg vízbe alámerülnek, gyakran elakad a lélegzetük, és amikor ismét felbukkannak, láthatóan kapkodják a levegőt. Amikor meleg a tested és hirtelen alámerülsz a hideg vízbe, ez sok hatást eredményez. Mekkora megrázkódtatás lehetett Jézusnak, aki oly tiszta volt, amikor hirtelen az egész világ bűne őre ázódult. Minden szörnyű, sátáni dolog, minden perverzió, amit valaha is elkövetett az emberiség, mind az ő vállaira nehezedett. Így váltott meg minket Isten a törvény átkától, mert Jézus lett átokká helyettünk a keresztre feszítve. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Jézus azért jött, hogy megváltson, és az átkokat elviselje helyettünk, ez a negatív rész. A pozitív, hogy megkaphassuk az áldást, amelyet Isten Ábrahámnak ígért. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberi is, senki sem érvénytelenítheti, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről. És a te utódodnak. Aki a Krisztus. Amikor azt mondta, hogy az utódodnak, nem azt értette alatta, hogy a zsidó népen keresztül fogja megáldani a világot, hanem azt, hogy a világ Jézus Krisztuson keresztül válik áldottá. Ezt az Ábrahámnak kijelentett ígéretet a zsidók gyakran félreértelmezik, mintha ők lennének a világ számára az Isten által kiválasztott jótevők. De ez nem így van. Ábrahám egyes számban használt utódait Jézus Krisztusra utal. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert a törvény átkot hozott az embernek. Jött a törvény, és halálra ítélte az embert. De Isten áldást ígért az embernek. Tehát a törvény nem veheti el az Isten által számunkra ígért áldást. Istenem, segíts, hogy megláthassátok ezt, mert ezáltal olyan gazdag lehet az életetek, és annyira tele lesz Isten áldásaival, hogy nem tudjátok majd elviselni. Az én életem is annyira Isten áldott lett, amióta a lélek megértette velem, hogy az Isten áldásának alapja az ő kegyelme és szeretete, és nem múlik az általam elvégzett munkán. Ennek az alapja ez a szövetség, amelyet Isten azért kötött, hogy megáldjon engem. Isten ezt a szövetséget megerősítette, és a törvény nem tudja ezt megsemmisíteni, és az én hibáim sem tudják megsemmisíteni ezt. Amint hiszek Jézus Krisztusban, úgy Ábrahám hitben fogant gyermekévé válok, és az a szövetség, amit Isten Ábrahám gyermekeivel kötött, Isten velem kötött szövetségévé válik. Mert ha törvény alapján volna az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret alapján ajándékozta azt az Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. A törvény arra szolgált, hogy az embereket bűneik tudatára ébressze azért, hogy rájöjjenek, hogy szükségük van egy megváltóra. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján történne a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Mielőtt Jézus eljött volna, a kapcsolatunk Istennel a törvényen kellett alapuljon. Így viszonyult az ember az Istenhez, és hozta az áldozatokat, amelyek saját bűnei elfedésére szolgáltak. De amint Jézus eljött, a törvényre már nem volt szükségünk. A törvény a tanárunk volt, amely Krisztus felé irányított, hogy hitáltal üdvözüljünk. A törvény csak azt tudja megmutatni, hogy én milyen messze vagyok attól, amit Isten számomra elképzelt. Pál azt mondta, hogy Krisztus a törvénykezés végét jelenti azok számára, akik hisznek. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerinti örökösök. Jézus tehát az emberek számára a közös nevezőt jelenti, hogy mindnyájan egyenlő alapokon állhassunk Isten előtt. Én magam ugyanolyan könnyen tudok Isten elé kerülni Jézus Krisztuson keresztül, mint Billy Graham, vagy maga a pápa, vagy bárki más. Mert ők is ugyanazon az úton kell jöjjenek, mint én, a Jézus Krisztusba vetett hitükön keresztül. Lehet, hogy néha nekem könnyebb Isten elé kerülni, mert én tudom biztosan, hogy csak Jézus vihet oda hozzá, de megtörténhet, hogy azok a jó emberek azt gondolhatják, hogy a saját erejükből is Isten elé kerülhetnek. Én magam tudom, hogy képtelen vagyok erre. Ti mindnyájan Isten gyermekeiként, függetlenül a társadalmi helyzetetektől, ugyanígy juthattok Istenhez, mert Krisztusban nincs különbség az emberek között.